Jézus mondja, én vagyok a feltámadás és az élet. Aki bennem hisz, ha meghal is él az. És aki csak él és hisz én bennem, soha meg nem hal. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg az ifjúság ének szolgálatát, amelyet majd egy túrmezei vers fog követni.
Istenem, dicsérve szent neved, jóságát anyagul el ne feledd. Eltörli bűnödet, megváltja életed, irgalma bekötöz minden sebet. Oly nagy az ég, kicsi földünk felett, még nagyobb Istenben a szeretet. Nem bűneink szerint bánt most velünk megint, jósága igaz a hűségeint. Réti virág ma él, fújja az őszi szél, holnap már lekonyul semmit sem ér. Napjaink, mint a por, szállnak a szélsodor, sok földi hatalom nincs már sehol. Oly nagy az ég, kicsi földünk felett, még nagyobb Istenben a szeretet. Úrunk így lehajol, az ítélet alól, felmentünk, kegyelem ígéje szól. Felséges Isten ő, a fény és az erő, tavasza csak tőle jött. Áldja őt szép zene, angyalok éneke, menj is föld, öröme dicsérete. Oly nagy az ég, kicsi földünk felett, még nagyobb Istenben a szeretet. Áldjuk hát mi is őt, tőle kapunk erőt, szolgálni szerető színe előtt.
Túrmezei Erzsébet, húsvét után. Húsvét előtt nehéz, szomorú léptek. Húsvét előtt zokogó, búsmiértek. Húsvét előtt ajtók, kemények zártak. Húsvét előtt arcok fakóra váltak. Húsvét előtt szívek üres szegények. Húsvét előtt kihamvadott remények. Húsvét előtt egy nagy minden hiába, bús eltemetkezés az éjszakába. De húsvét lett, feltámadott a mester. Húsvét után elagyászta a könnyekkel. Húsvét után futni a hírrel frissen. Húsvét után már nem kérdezni mit sem. Húsvét után új cél és új sietség. Jézus él, nincs út, mely messze esnék. Húsvét után erő, diadal, élet. Csak azokért sírjunk húsvéti könnyet, akik még mindig húsvét előtt élnek.
A mi Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét úgy, amint szól hozzánk a János írása szerint való Szent Evangélium 21. részéből, a 21. rész első 14 verséből.
Ezek után ismét megjelentette magát Jézus a tanítványoknak a Tibériás tengernél. Megjelentette pedig eképpen. Együtt voltak Simon Péter és Tamás, akit kettősnek hívnak, és Nátánael, a galileai Kánából való, és a Zebedeus fiai, és más kettő is az ő tanítványai közül. Mondta pedig Simon Péter, elmegyek halászni. Mondának néki, elmegyünk mi is veled. Elmenének, és azonnal a hajóba szállnának, és azon az éjszakán nem fogtak semmit. Mikor pedig immár reggeledik, megállott Jézus a parton, a tanítványok azonban nem ismerték meg, hogy Jézus van ott. Mondta azért nékik Jézus, fiaim, van-e valami ennivalótok? Felelének néki, nincsen. Ő pedig mondta nékik, vessétek a hálót a hajónak jobb oldala felől, és találtok. Oda vették azért, és kivonni már nem bírták azt a halaknak sokasága miatt. Szólt azért az a tanítvány, akit Jézus szeretett, Péternek. Az Úr van ott. Simon Péter azért, amikor hallotta, hogy ott van az Úr, magára vette az ingét, mert mezítelen volt, és beveti magát a tengerbe. A többi tanítványok pedig a hajón mentek, mert nem messze voltak a parttól, mint egy 200 sinnyire, és vonták vala a hálót a halakkal. Mikor azért partra szálltak, látták, hogy parázs van ott, és azon felül hal és kenyér. Mondanék itt Jézus, hozzatok a halakból, amelyet most fogtatok. Felszáll a Simon Péter, és kivoná a hálót a partra, amely tele volt nagy halakkal, 153-mal. És noha ennyi vala, nem szakadozott a háló. Mondanék itt Jézus, gyertek, ebédeljetek. A tanítványok közül pedig senki sem merte tőle megkérdezni, ki vagy te, mivel hogy tudták, hogy az Úr ő. Oda ment azért Jézus, és vevé a kenyeret, és adá nékik, és hasonlóképpen a halat is. Ezzel már harmadszor jelent meg Jézus az ő tanítványainak, minek utána feltámadt a halálból. Imádkozzunk! Feltámadt Úr Jézus, nagy örömmel állunk meg most a te színed előtt, és boldogok vagyunk, hogy tudhatjuk, hogy ahogyan egykor a tanítványokkal ott voltál, most is itt vagy közöttünk, ahogy megígérted, és Urunk, ahogy őket tanítottad, ahogy felkészítetted őket arra a nagy szolgálatra, amit rájuk bíztál a mennybe meneteled után, úgy akarsz minket is tanítani ezen a vasárnap reggelen, hogy jobban megismerjünk téged, és hasonlóvá váljon hozzád az életünk. Arra kérünk most, hogy valóban hadd lehess te a középpontban, itt most a templomban, hogy hadd tudjunk kizárni minden gondot, Uram, a hétköznapoknak a terheit, és hadd tudjunk egyedül rád figyelni, hogy valóban életté válhasson bennünk a te igét. Amen.
Istenünk, szentelj meg bennünket a te igazságoddal, a te igéd az igazság. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét úgy, amint szól hozzánk az előbb felolvasott igeszakasz összefüggéséből, a János evangélium a 21. részéből, a 3. verstől a 6. versig terjedő igeszakaszból. Mondanékik Simon Péter, elmegyek halászni. Mondának néki, elmegyünk mi is te veled. Elmenének, és azonnal a hajóba szállának, és azon az éjszakán nem fogtak semmit. Mikor pedig immár reggeledik, megáll a Jézus a parton. A tanítványok azonban nem ismerjék meg, hogy Jézus van ott. Mondta azért nékik Jézus, fiaim, van-e valami ennivalótok? Felelének néki, nincsen. Ő pedig mondanékik, vessétek a hálót a hajónak jobb oldala felől, és találtok. Oda veték azért, és kivonni már nem bírták azt, a halaknak sokasága miatt. Kedves testvéreim, akárcsak a tanítványok, mi is húsvét után vagyunk. Akárcsak a tanítványok, mi is az ünnep után visszatérünk a munkás hétköznapokba. Akárcsak a tanítványoknak, nekünk is volt lehetőségünk találkozni a feltámadott Jézussal. Ha nem ezen a húsvéton, akkor egy korábbi alkalommal, egy csendességben, egy igehirdetésben, egy táborban, egy bibliaórán, egy olyan alkalmon, amikor testvérekkel beszélgethettünk, vagy találkozhattunk Jézussal egy betegségen keresztül, vagy egy gyógyuláson keresztül, vagy egy ima meghallgatáson, egy megtapasztaláson keresztül. Honnan lehet megtudni, hogy valaki találkozott a feltámadott Jézussal? Onnan, hogy Jézus erőterében megváltozik az ember élete. Sokszor a Jézussal való találkozás után már nem térhet vissza ugyanoda, ahonnan elindult. Vagy legalábbis nem térhet vissza ugyanúgy, ugyanan állapotban, amilyenben volt a Jézussal való találkozás előtt. Augustinusról jegyeztek fel egy történetet, ami talán nagyon jól kifejezi, hogy mennyire mélyre ható a Jézus Krisztussal való találkozást követő változás. Isten áldott eszköze Augustinus megtérése előtt nagyvilági életet élt, sok parázna nővel volt dolga. És egy alkalommal, amikor az utcán ment, akkor egy ilyen nő a múltjából utána kiáltott, hogy Augustinus, Augustinus. Augustinus megfordult, és úgy nézett rá, mintha egy idegen lenne. A nő megdöbbenve mondta, hogy hát Augustinus, nem ismersz meg? Én vagyok az. Augustinus azt válaszolta, de megismerlek, tudom, hogy te vagy az, csak hogy már én nem vagyok ugyanaz, aki voltam. Amikor kísértenek a régi bűneink, amikor a régi szokásaink, beidegződéseink újra és újra előjönnek, amikor a megtérésünk előtti életünk, vagy talán ismerőseink újra próbálnak visszafurakodni a szívünkbe, akkor vajon tudjuk-e határozottan és őszintén mondani, hogy én nem vagyok már az, aki voltam, akinek engem ti megismertetek. Van-e alapja egy ilyen kijelentésnek az ajkunkon? Mert ha ugyanúgy járunk, ugyanúgy öltözködünk, ugyanúgy beszélünk és ugyanúgy viselkedünk, mint a megtérésünk előtt, hogyha ugyanazt tesszük, amit a világ tesz, ha ugyanazt nézzük a tévében, az interneten, ha ugyanazt a zenét hallgatjuk, ha ugyanazok a vágyaink, a céljaink, a motivációink, mint a világnak, akkor nem tűnik annyira hitelesnek az ajkunkról az, hogy mi mások vagyunk, mint a világ. Ki tudjuk-e mondani, kedves testvéreim, őszintén azt, amit Jézus mondott, amikor jött a világ fejedelme? Azt mondja a Getsemáné kertjében, amikor tudja már, hogy jönnek elfogni őt, jön a világ fejedelme, de nincsen bennem semmije. Vajon igaz-e ránk is ez, hogy amikor jön a világ fejedelme, amikor jön a kísértő, akkor valóban nincs bennünk semmije? Hogy nincsenek kiskapuk az életünkben, amiken keresztül kibejár? Hogy nincsen egy olyan horog bennünk, amin keresztül, vagy akin keresztül ide-oda ráncigál bennünket? Akár a hiúságunk legyen az, vagy az önzésünk, a szemünkön, a gyomrunkon keresztül, vagy a fülünkön, vagy egy emberen keresztül, vagy akár egy félreértelmezett bibliai igén keresztül. Azt mondja Pál apostol a Korintus beliekhez írt második levelében, az 5. részben, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régiek elmúltak, íme újjá lett minden. Lehetetlen, hogy aki Jézussal találkozott, annak ne változzon meg az élete. Új természetet kap, új gondolkodást kap, új motivációkat kap, új vágyakat kap, új beszédet beszél, és új tetteket visz véghez. De az újat kicserélhetnénk arra a szóra is, hogy szent. A Jézussal való találkozás után az embernek szent lesz a természete, szentek lesznek a vágyai, szentek lesznek a motivációi, szentek lesznek a gondolatai. A Jézussal való találkozás után az embernek új lesz a természete. Jézus az ő szent lelke által újjászüli az embert. Új emberré teszi, vagy ha még pontosabban akarnék fogalmazni, emberré teszi azt, aki vele találkozik. Olyanná, amilyennek Isten eredetileg eltervezte a teremtés rendjében. Spurgeon mondott egy nagyon szemléletes példát, ami lehet, hogy egy kicsit keménynek hangzik, de kifejezi, hogy mit is jelent az, hogyha valakinek a természete, a lényege változik meg, újul meg Jézussal való találkozás hatására. Azt mondja, hogy az ember alaptermészete a bűneset miatt, és senki ne sértődjön meg, olyan, mint a disznónak a természete. Egy disznót akárhányszor megmosunk, megtörölgetünk, ugyanúgy csak disznó marad. Ha elé tesszük a moslékot, akkor vidáman beletúrja az orrát, és fetreng a sárban. Utána újra és újra megmoshatjuk. Újra és újra próbálkozhatunk azzal, hogy megértessük vele, hogy ez nem jó dolog. De nem fog semmi változni, mert a disznó az mindig disznó marad. És az embernek is ilyen marad a természete egészen addig, amíg nem találkozik Jézussal. Örömét fogja lelni a bűnben. Természetes lesz számára. Az lesz a lét eleme. És most képzeljük el ennél a példánál maradva, hogy valamilyen csoda folytán ez a disznó egy pillanat alatt emberré válna. Abban a közegben, abban az állapotban, a sárban, a moslékban mi történne? Rögtön kikapná a fejét a vájúból, és szaladna el minél messzebb onnan, hogy megtisztuljon, megmosakodjon, mert annyira idegen már tőle ez a közeg. Ilyen a Jézussal való találkozás. Ennyire újítja meg, változtatja meg az embernek a lényegét, az embernek a természetét. Már nem lesz számára természetes a bűn, már nem lesz számára lételem az Isten nélküli állapot, hanem menekül ezek elől, és ragaszkodik Istenhez. Ennek a húsvétnak a végén, kedves testvéreim, fel kell tennünk magunknak a kérdést, hogy mi már találkoztunk-e a feltámadott Jézussal. És ha találkoztunk, akkor ennek a találkozásnak a hatására megváltozott-e már az életünk. És most nézzük meg röviden a felolvasott igét. A történetben, amit János evangélium a 21. részéből olvastunk, hol is találjuk tulajdonképpen Pétert, hol találjuk a tanítványokat? Ugyanott találjuk őket, ahol 3 évvel korábban a Jézussal való találkozás előtt. Hogyha kihagynánk a János evangéliumának 20 fejezetét, és az elsőt meg a 21-et egymás mellé tennénk, azt gondolhatnánk, hogy hát itt nem történt semmi. Ugyanott látjuk őket, ahol a Jézussal való találkozás előtt voltak. Mi változott 3 év alatt Jézus jelenlétében, Jézus közelében? Úgy tűnik, hogy semmi nem változott. Ugyanúgy a Galileai tengernél látjuk őket, ugyanúgy halásznak, nem embereket, amit Jézus parancsolt nekik, hanem halat. Ugyanúgy az evilági dolgok kötik le őket, ahogy a Jézussal való találkozás előtt. És ez alapján, kedves testvéreim, újra fel kell tennünk magunknak egy kérdést. Mi hol tartunk a Jézussal való találkozás óta? Mi milyen változásokon mentünk át? Átmentünk-e változásokon? A környezetünk érzékeli azt a változást, érzékeli azt a változást, amit Jézus véghez vitt bennünk. Ott kellett tartanunk a keskeny úton, ahol most tartunk, és egyáltalán a helyünkön vagyunk-e? Péter, noha már találkozott a feltámadott Jézussal, visszatért a régi életéhez. Örült ő a feltámadottal való találkozásnak, csak hogy ez a találkozás még nem eredményezett nála életváltozást, gondolkodásbeli, életmódbeli irányváltást. Hitt Jézusban, de nem cselekedett az ő hite szerint, nem az szerint élt, amit Jézus mondott neki. Halászott ugyan, csak nem embereket. Bob Gass napi áhítatában ezt így fogalmazta meg. A sátánt egészen addig nem zavarja, ha a hitedről beszélsz, amíg nem gyakorlod azt, amíg nem a szerint élsz. A sátánt egészen addig nem zavarja, ha a hitedről beszélsz, amíg nem gyakorlod azt. És azt látjuk, hogy Péter itt nem gyakorolta a hitét. Noha húsvét után vannak már a tanítványokkal, mégis visszatértek a régi életükhöz, a jól bevált gyakorlatokhoz, beidegződésekhez. Lehet, hogy azt gondolták magukban, hogy szép ez, meg jó ez, amit Jézus mondott és tett, de hát valamiből csak meg kell élni, de hát enni kell. és mai észre a világi logika szerint talán még meg is dicsérhetnénk ezeket a tanítványokat, hogy milyen praktikusak voltak, milyen életre valóak voltak. Csak hogy hiába a sok éves gyakorlat, a jól bevált szokások és módszerek, a vállalkozás mégis sikertelen maradt. Azt mondhatjuk el ez alapján, hogy az új természettel a régi dolgok már nem működnek. Már nincsen bennük öröme az embernek, nincsen bennük áldása az embernek, nincsen gyümölcse az ilyen munkának. Jézus nélkül a hívő ember döntésein, próbálkozásain, vállalkozásain nincs áldás, és nem is lehet. Mi mégis hányszor próbálkozunk, kedves testvéreim? A tanítványok is egész éjszaka fáradtak, de nem fogtak semmit. Emberileg, meg a tapasztalatok alapján azt lehet mondani, hogy jól tették, hogy este haláztak. Éjszaka, mert a genezáreti tónak ez volt az egyik jellemzője, hogy a nagy melegben, a nappali melegben, amikor a víznek a felszíne felmelegedett, akkor a halak lementek a tó aljára, ott már nem érte el őket a háló, és ezért éjszaka, amikor lehűlt a tónak a felszíne, is feljebb jöttek, és sokkal könnyebb volt a halászat. Emberi tapasztalatok és logika alapján ennek a dolognak működnie kellett volna. Mi is milyen sokszor, kedves testvéreim, az emberi tapasztalatokra, másoknak a véleményére, a saját elgondolásainkra hallgatunk, és próbálunk a világ szerint örömhöz, békességhez, szeretethez, elismeréshez jutni. Sokszor ezt titokban próbáljuk, sokszor a sötétségben, sokszor a sötétség gyümölcstelen cselekedetei által. És nem veszük tudomásul, hogy világosság gyermekeiként már nem lehetünk igazán boldoggá a sötétség nyújtotta dolgokkal. Mi már nem adhatjuk oda tagjainkat a sötétség fegyvereiül. Fel kell tennünk a kérdést, kedves testvéreim, hogy miért hagynánk el az élő víz forrását, és miért ásnánk magunknak fáradtsággal kutakat, amikből még el is szivárog a víz. Tanuljuk meg végre, hogy hívő emberként Jézus nélkül, Jézus akaratával szembe helyezkedve nem lehet áldás az életünkön, nem lehetünk igazán boldogok. Jézus is ezért nem engedi, hogy a korábban amúgy gazdag éjszakai halászat sikeres legyen a tanítványok számára. Meg akarja tanítani nekik, hogy nála nélkül semmit sem cselekedhetnek. A negyedik versben így folytatódik a történet. Mikor immár reggeledék, megáll a Jézus a parton. Olyan sok bíztatás, olyan sok erő, olyan sok szeretet van ebben a rövid mondatban, azután a sok hiába való fáradtság és próbálkozás után, amin túl vannak ezek a tanítványok. Azt mondja az ige, amikor hajnalodott. Nem akkor, amikor a tanítványok még haláztak, hanem akkor, amikor már feladták, amikor már belátták, hogy a saját erejünkből nem képesek rá, amikor már teljesen esélytelen volt a dolog. Olyan vigasztaló az is, hogy reggel történik mindez, amikor hajnalodott. Jézus ekkor jelent meg. Úgy jelenik meg ebben a történetben, mint a felkelő nap első lágy sugarai. Nem bántóan, hanem erőt adóan, biztatóan, reménykeltő módon. Viszont tisztában kell lennünk azzal is, hogy Jézus nem mindig így fog megjelenni. Lesz majd egy nap, amikor a kevély, hitetlen szemeket elvakító módon a delelő naphoz hasonlóan jelenik meg. Szentségével és erejével, mint a villám fog belehasítani ebbe a sötét világba. Az a kérdés, hogy mi mikor akarunk térdet hajtani előtte. Akkor, amikor szeretettel és szelíden hív bennünket és közeledik hozzánk, vagy akkor, amikor már nem fogunk tudni mást tenni, csak a teremtett világgal együtt letérdelünk a mindenható Isten előtt. Az is érdekes ebben a történetben, kedves testvéreim, hogy Jézus nem a tengeren járva közelíti meg a tanítványokat, mint egy korábbi alkalommal, hanem megáll a parton. Feltámadottként Jézus már nem megy oda a tanítványokhoz, hanem a tanítványoknak kell oda mennie Jézushoz. A tanítványoknak kell igazodnia Jézushoz. Aztán azt olvassuk az igében, hogy látták ugyan őt, de nem ismerték meg. Mi vajon felismerjük-e az életünk eseményeiben, történéseiben Jézusnak a jelenlétét? Meglátjuk-e, észrevesszük-e, hogy ott áll életünk tengerpartján? Vagy csak panaszkodunk, hogy így nem megy, úgy nem megy, hogy nincs kapás, és közben elfeledkezünk róla, hogy Jézus talán sokkal közelebb van hozzánk, mint gondolnánk. Aztán az 5. versben azt olvassuk, hogy Jézus megkérdezi a tanítványokat, van-e valami ennivalójuk? Fiaim, van-e valami ennivalótok? Érezzük ebben a megszólításban is Krisztusnak a szeretetét, ahogy viszonyul a tanítványokhoz. De érdekes, hogy megkérdezi ezt a kérdést, noha ő pontosan tudja, hogy semmi ennivalója nincs a tanítványoknak, pontosan tudja, hogy totális kudarc volt a vállalkozásuk, mégis felteszi ezt a kérdést. Miért kérdezi meg ezt Jézus? Azért, hogy a tanítványok maguk jöjjenek rá, és maguk mondják ki, hogy a Jézus nélküli munkán nincs áldás. És most Jézus nekünk is felteszi a kérdést. Van-e az erőfeszítéseidnek értelme? Van-e áldás a munkádon? Van-e áldás a tanulásodon? Van-e áldás a vágyaidon, elképzeléseiden? Van-e áldás a párkapcsolatodon? Van-e áldás a szabadidődön? Van-e boldogságod, békességed? Fogtál-e valamit az egész éjszakai fáradtságos halászatban? És nem érdemes hazudnunk, kedves testvéreim, sem Istennek, sem magunknak, mert az Úr Jézus nagyon jól ismeri a helyzetünket, nagyon jól ismeri a választ. Csak azt akarja, hogy végre mi mondjuk ki, hogy végre feladjuk az ellene való harcot, hogy végre letegyük a fegyvert, hogy végre elismerjük, hogy nála nélkül semmit sem cselekedhetünk. Jézus azt várja, hogy kimondjuk végre, hogy nem akarjuk magunk keresni a magunk boldogságát, nem akarjuk mi megmondani, hogy mi a jó nekünk, hanem azt kérjük és várjuk tőle, hogy ő áldjon meg és ő vezessen bennünket. Amint a tanítványok készek elismerni, hogy önmagukban semmire sem mennek, Jézus kész megmutatni az ő hatalmát. Nem tudják még ki ő, de az ő hatalmán, az ő erején keresztül felismerik Jézust. Azonban a sok negatívum mellett valami jót is felfedezhetünk a tanítványokban. Egy nagyon fontos dolgot tanulhatunk meg Péteréktől. Azt látjuk a történetben, hogy készek azonnal, ellenvetés nélkül engedelmeskedni Jézusnak. És ezután megtapasztalják, hogy nincs mit veszíteni azzal, ha Jézusnak engedelmeskednek. Jézus pedig ebben a csodában azt látjuk, hogy olyat ad az övéinek, amilyet senki más nem, amit maguknak sem tudtak megszerezni, amire nem is számítottak. És Jézus minden hatósága, Jézus kegyelme és szeretete ugyanígy működik ma is. Olyat tud nekünk adni, amelyet mi magunk soha nem tudunk elérni, olyat, amit el sem tudtunk képzelni, amire nem is számítunk. Egyetlen feltétele van ennek, hogy engedjünk Jézus szavának. Azt látjuk ebben a történetben, hogy egy igazi ajándékozási csoda történik. A tanítványok nem kértek semmit, nem is tudtak semmit tenni annak érdekében, hogy valamiük legyen, mégis nagy áldásban részesültek. Jézus dicsősége ragyog fel ebben a történetben, mert igazából egyedül ő cselekszik. A jól ismert Zsoltár 50.15-ben, amit a gyermekek úgy tanultak meg, mint Isten telefonszámát, ezt olvashatjuk az igében: hív segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítalak téged, és te dicsőítesz engem. 3 gondolat. hív segítségül engem a nyomorúság idején, mondja Isten, én megszabadítalak téged, és te dicsőítesz engem. És ha megvizsgáljuk ezt a történetet, akkor ebből a háromból kettővel nem találkozunk. Nem hívják segítségül Jézust a tanítványok, és a végén nem is olvassuk azt, hogy dicsőítenék őt, de Jézus mégis cselekszik. És ez a történetben a vigasztalás, hogy Jézus akkor is cselekszik, amikor mi elfeledkezünk róla, amikor nem látjuk őt, amikor úgy tűnik, hogy minden sikertelen, hogy nem működnek a dolgok, Jézus akkor is cselekszik. De tanuljuk meg ebből a három pontból, hogy érdemes és jó, hogyha engedjük Jézusnak, hogy ő végezze el a szabadítást, bízzuk rá teljesen magunkat, de ne feledkezzünk el előtte a segítségül hívásról, az ő segítségül hívásáról, és ne feledkezzünk meg a megtapasztalt szabadítás és csoda után az ő dicsőítéséről sem. A tanítványok halfogása és a tanulság ennek a történetnek, amit vigyünk magunkkal ezen a húsvét ünnepén, összefoglalható egy bibliai versben, ami a példabeszédek könyve 10. részében, a 22. versben van megírva. Csak az Úr áldása gazdagít meg. Csak az Úr áldása gazdagít meg. Legyünk nyitottak Isten áldásaira, legyünk nyitottak az ő szabadítására, engedjük, hogy megváltoztassa az életünket, és akkor elmondhatjuk majd a Zsoltáros szavaival, hogy teljes öröm van te nálad, a te jobbodon gyönyörűségek vannak örökké, csordultig van a poharam. És végül a költő szavait vigyük magunkkal, aki így fogalmazott, húsvét hitével nem csüggethetünk, halál után is tovább élhetünk. Ő vele, aki szívünk vágya lett, ő vele, akin nem győz a kereszt. Azzal, akiben mindig bízhatunk, hisz ő a mi fényünk, tündöklő napunk. Ő a világunk, megváltó ura, a mindenségnek dicső Krisztusa. Húsvét hitével hozzáérkezünk. Adja Isten, hogy mindnyájan eljussunk feltámadott Jézus Krisztussal való személyes találkozásra. Amen. Atyánk Istenünk, köszönjük neked a te igéd üzenetét. Köszönjük neked, hogy emlékeztetsz bennünket arra, hogy te milyen nagy ajándékot adtál nekünk az Úr Jézus Krisztusban. Köszönjük, hogy a mi lelki tekintetünket most újra Krisztus felé fordítod. Te látod, hogy talán már a mai napon is úgy gondolkoztunk, úgy tervezgettünk, hogy mit, hogyan fogunk majd csinálni a napon, vagy a következő héten, hogy hogyan fogunk majd visszatérni régi munkáinkhoz, feladatainkhoz, tanulásunkhoz, vagy talán már azon gondolkoztunk, hogy hogyan térünk majd vissza az ünnep után a régi szokásainkhoz, talán rossz beidegződéseinkhez. Köszönjük, hogy figyelmeztetsz bennünket, és emlékeztetsz arra, hogy Jézus nélkül semmilyen munkán, semmilyen szokáson, semmilyen próbálkozáson és vállalkozáson nem lehet áldás. Bocsáss meg nekünk, hogyha sokszor a te akaratod ellenére próbálunk örömhöz, békességhez, szeretethez, sikerhez jutni. Bocsáss meg nekünk, hogyha még olyan sok dologban megkötöz bennünket a sátán, hogy még van bennünk jócskán valamije, még vannak bennünk olyan horgok, amiken keresztül ide-oda rángathat. Azért könyörgünk, mennyei atyánk, hogy ezektől szabadíts meg bennünket. Adj nekünk bűnlátást, adj nekünk őszinte bűnbánatot, add, hogy tudjuk meggyűlölni és megutálni a mi vétkeinket, és tudjunk azoktól megszabadulni. És azért könyörgünk, mennyei atyánk, hogy a te szent lelked által te szűj újjá bennünket. Nem akarunk újra és újra mosakodni, és aztán visszatérni a disznó vájúhoz, hanem új természetet akarunk. Újjá akarunk születni, új emberré akarunk lenni. És azt szeretnénk, hogyha az Úr Jézus Krisztus ábrázolódna ki az életünkön, a gondolatainkon, a szavainkon, a tetteinken keresztül. Így kérünk, feltámadott Úr Jézus Krisztus, hogy bennünket is támasz fel új életre, a veled való élet és szeretet közösségre. Hozzuk eléd, mennyei atyánk, a mi életünknek minden helyzetét, minden nehézségét és nyomorúságát, hiszük, hogy nálad van a válasz, nálad van a megoldás. Add, hogy végre tudjunk neked engedni, tudjuk átengedni neked a terepet, és tudjunk teljesen benned bízni. Hozzuk eléd a mi betegeinket, hogy te adj nekik gyógyulást, a gyászolóknak te adj vigasztalást. Hozzuk eléd egyházunkat, gyülekezetünket, hogy te adj megújulást, te adj megtéréseket. És hozzuk eléd, mennyei atyánk, a mi szegény magyar népünket. Egyedül magunknak köszönhetjük ezt a helyzetet, amiben vagyunk. Azért könyörgünk, hogy adj nekünk ebből szabadulást. Add, hogy végre belássa ez a nemzet a bűneit, tarthasson őszinte bűnbánatot, térhessen vissza hozzád hittel és reménységgel, és királyá egyedül Jézust koronázza. Az ő nevében kérünk, aki így tanított bennünket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Fogadjuk Isten áldását. Jézus Krisztus mondja, nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, hogy ti elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és a ti gyümölcsötök megmaradjon. Amen.